Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, énekeljük most a 329. dicséretünk második verzetát, készülve a Keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. 329. dicséretünk második verzetben itt kezdődik. Nem értem még a földjét, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonossá tettél. Hogyan szerette az Úr Jézus Krisztus a sákramentumot? Máté evangélium a 28. fejezetének 18. versétől kezdődően olvashatjuk Jézus szavait. Jézus Krisztus így szól, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mindjárt tudjuk azt, és tapasztaljuk, milyen jó dolog, hogyha az emberek között van olyan valaki, akihez bármikor odaléphetünk, akivel bármit megbeszélhetünk, aki előtt, hogyha arra van szükség, akkor sírhatunk, de aki együtt tud velünk örülni is. Nagy ajándék az igazi barát. Most, amikor itt álltok, kedves szülők és keresztülők, és a kicsi lány elhoztátok ide Isten házába, akkor arról szeretnék bizonyságot tenni Isten igéje alapján, hogy van valaki más is, aki kész a mi barátunk lenni, illetve akinek mi a barátai lehetünk. Nem más ez, mint az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztus olyan barát, akihez lehetünk úgy, amit vagyunk. Az énekes könyvünkben van egy nagyon szép énekünk, a 460. dicsére. Amint vagyok, sok bűn alatt így kezdődik. És arról szól, hogy jövök, így jövök. Amint vagyok tehát. Nem akarok többet látszani, nem akarok jobbnak látszani, nem akarok szemnek látszani, hiába is tenni, hiszen az Úr úgyis a szívem mélyéig lát, és tudja, hogy milyen vagyok valójában. De nem is akarok másnak látszani. Hozzá így jöhetünk. Azt is olvassuk róla a Szentírásban, hogy ő nem olyan főpap, aki ne tudna megnyugulni a mi erőtlenségeinken. Amikor megyünk hozzá, úgy, amit vagyunk, a mi mulasztásainkkal, vétkeinkkel, gyengeségeinkkel, akkor ő nem csak bennünket agyon felháborodásában, hanem kész az életünkben, a szívünkben munkálkodni, bennünket megtisztítani. Jézus Krisztus olyan barát, akinek a hűségére is számíthatom. Így is mondhatnám, hogy a szolidaritására számíthatom. Hiszen ő teljes közösséget vállal velünk emberekkel. Egyik helyen ezt mondja róla a Szentírás, hogy ő az életét adta az övéért, és nincsen nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a másik emberért. Ő az életét adta értünk. Ő magára vállalta a mi büntetésünket, ítéletünket, kifizette a tartozásunkat Isten iránt. Ezzel a szeretettel közeledik ő hozzánk. De ő olyan barát is, aki az ő gazdagságát kész velünk megosztani. És ez olyan kincs, amely minden emberi értéket felülmúl. Hogyha azt mondanám, vagy megpróbálnám földi barátságokhoz hasonlítani, akkor még az is kevés lenne, ha azt mondanám, hogy még a multimilliómosnak a barátja lehetett, mert ennél is sokkal több, összesen lehet a kettőt hasonlítani. Jézus Krisztusról azt is megtudjuk a Szentírásból, Isten szavából, hogy neki olyan méltósága volt, amilyen senki másnak nem a világ mindensége, hiszen ő az élő Isten egyszülött fia. És akik hiszek az ő barátai lenni, akik elfogadják őt megváltójuknak, azoknak azt jelzi az ő lelkét, amely lélek a fiúság lelke, ami azt jelenti, hogy mi is Isten gyermekei lehetünk. Mi is fiak lehetünk, Istennek a gyermekei. És Jézus Krisztus nem csak, hogy adja ezt a lelket, hogy lehetünk fiak, lehetünk gyermekek, hanem ő munkálkodik is bennünk, és azt is megtudhatjuk Isten szavából, hogy így a lélek tisztogató munkája nyomán hasonlóvá is válhatunk Jézus Krisztushoz. A Szentírás az is elmondja, hogy eljön majd az idő, amikor Jézus Krisztus uralma mindenki számára nyilván bennünkbe vál. Azoknak is meg kell látniuk, akik nem akartak addig tudni róla, azoknak is térdet kell tudni. És milyen csodálatos, hogy ő a barátságot ebben a dicsőségben is teljesíti. Ez a Jézus Krisztus nyújtja most felétek kedves szülők, keresztülők, és nyújtja kicsi felé is, hogy majd, amikor ő olyan értelmes lesz, akkor ha ti beszéltek Jézus Krisztusról, és megismerhetik őt, akkor ő is beleteheti a kettőbe. Tudjuk, hogy a barátság az kétén való. Jézus volt ki benneteket, fejlít a számára a kedvesek, egyházunk rendjétek, két kérdésben kérdezik hozzátok. Ezekre a kérdésekre őszinte lelkismerettel és hallhatókkal válaszolok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga öntől tegyen vallást a gyereketek elé? Ha így van, akkor válaszoljátok.
Ígérjük.
A mi Urunk Istenünk adja erőt nektek ahhoz, hogy amit most ígértetek, ezt meg is tudjátok tartani. Valljuk meg a belévetett hitünket most az egyetemes egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak egy elmondásából.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, őrek szülött fiában, mi Úrunkban, kifogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a foglomra. A harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mennyei édesatyám, most elsősorban egy kicsi gyermekért áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük az ő életét, köszönjük, hogy megajándékoztad bele szüleit, keresztüleit, családját. Köszönjük, hogy épnek és szépnek teremtetted őt. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy munkálkod szüleiben, hogy adta nekik azt a gondolatot, hogy elhozzák ide őt, hogy a keresztség sátramában létesüljön. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy te kész vagy őt is követségedben fogadni. Köszönjük, Urunk, hogy lehetünk a barátaid, kérjünk, munkálkodj az ő életükben is, hogy ez valóság lehessen, hogy egy kicsi leány is majd, hadd tudja a kezét beletenni a te kezedbe. Áld meg, kérünk őket, kegyelmet, gazdagot, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Adrien, szeretném téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje felőle szüleinek örömére, Anya Szentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mi is a helyünket, és keressük meg a 134. Zsoltárokat. 134. Zsoltárokat énekeljük el mind a három verszakával, amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten a Sionról, kegyelmével, akkor most elsősorban a kis Adrienre gondoljunk.
Thank you. a mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet az Istennek írott igéjét, amint megvan írva Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 18. fejezet 35. versétől kezdődően a 43. verssel bezárólag. Ekképpen szól Isten igéje Lukács evangéliumának 18. fejezetének 35. versétől. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki: láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Hallottátok testvéreim Istennek igéjét, feleink rá helyünket elfoglalva imádságban. Jézus, Dávid fia, hálát adunk, hogy megkönyörültél rajtunk, és adtál számunkra új életet. Hálásak vagyunk, hogy hallhatjuk a te igédet. Hálásak vagyunk, hogy bűneink ellenére még mindig megállhatunk előtted. Köszönjük ezt a csodát, és köszönjük, hogy mindezt elmondhatjuk itt a gyülekezetben is, és elmondhatjuk mindenfelé, amerre csak járunk. Most mégis kérünk, hogy add a te szent lelkedet a mi szívünkbe, hogy ugyanúgy, mint ahogy ez a vak ember is hozzád tudott könyörögni, kiáltani, mi is újra és újra tudjunk így hozzád könyörögni, leborulni. Hiszen te vagy az élet ura, te vagy az életünk ura. Hálát adunk, hogy életünkben minden úgy van, ahogy te elrendezted. Hálásak vagyunk azért, hogy megállhattunk most is, ezen a héten is, olyan emberek életútja mellett, akiket te magadhoz szólítottál, hiszen az ő életük téged példázott. Mégis számunkra a fájdalom óriási. Kérünk, hogy vedd el a gyászoló családoktól ezt a terhet, hiszen teherezés fájdalom. De tudjuk, hogy nálad megnyugvás van, és hozzád letehetjük mindezt. Hálásak vagyunk azért is, mert mindemellett adod az új látást, mint ahogy most is az Isten tisztelet elején a keresztelővel együtt megmutattad az új lehetőséget, mint ahogy másnak kinyílik a szeme a vaknak, úgy mi is együtt érezhettük, hallhattuk, hogy milyen fájdalmas az újjászületés. Milyen fájdalmas az, amikor hozzád térünk. Köszönjük, hogy ezt egy kisgyermeken keresztül mutattad meg most számunkra. Kérünk, hogy légy velünk ige hallgatókkal, hogy jó földbe hújjon a te ígéd. Kérjük ezt a te háromszor szent nevedért. Ámen. Készüljünk ének szóval az ige hallgatására a 234. dicséretünk második versének éneklésével. Jer világosság, ragyogj fel nékünk.
Amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Lukács evangéliumából olvasom az előbb hallott ige szakaszból, a 18. fejezet 42. és 43. verseiből. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott, és azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Eddig Isten írott igéje. Néhány nappal ezelőtt egy mozgássérültek érdekeit képviselő szervezet vezetőjével beszélgettem. Szóba került, hogy hogyan lehetne segíteni ezeknek az embereknek az állapotuk elfogadásában, abban, hogy valamilyen hasznos tevékenységet végezhessenek, és természetesen szóba került az akadálymentes közlekedésük biztosítása is ennek a kérdései. Beszélgetés közben az is elhangzott, hogy egy olyan fórumon, ahol róluk volt szintén szó, ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, egy vezető beosztású illető feltette ezt a kérdést, és az érintettek vajon akarják-e mindezt? Izgalmas kérdés. Izgalmas kérdés, mint ahogy az a kérdés is, amelyet egykor az Úr Jézus Krisztus feltett ennek a vakembernek, szintén izgalmas, ehhez hasonló kérdés. Mit kívánsz, mit tegyek veled? Nem csak a mozgássérülteknek és a más jellegű sérülteknek, hanem mindnyájunknak érdemes ezen elgondolkozni. Mit válaszolnánk erre a kérdésre? Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Most nézzük meg először azt, hogy annak idején kitől is kérdezte az Úr Jézus Krisztus ezt. Mit tudunk meg róla? Ezt olvastuk, történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett az Úr Jézus, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Nem látott ez az ember. Vak volt. Vak.
egy szó csupán, de egy élet tragédiáját magában foglalja. Milyen is volt a vakok helyzete? Szeretném mindenek előtt elmondani azt, hogy amikor most itt erről gondolkozunk, akkor ne az jusson eszünkbe, amivel oly sokszor találkozunk Budapesten különösképpen is, ne azok a vakok és azok a nyomorult emberek, akik ott vannak, akiket oda kitesznek, akiket sokszor olyan bűnbandák tesznek ki, akik aztán elveszik tőlük azt a picike kis pénzt is, amit kapnak. Mert akkor, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, azért másmilyen volt a vakoknak a helyzete. Másmilyen volt, de nyilván egy csöppet sem volt könnyebb. Nem lát. Sosem tudja igazából, mi történik körülötte. Hangok, nefek, zajok, csupán az útba igazítói, vagy hogyha a kezét kiteszi és megpróbálja kitapogatni, hogy mi is van körülötte. A szívét nyilván összeszorítja a görcs, tele van félelemmel, milyen veszélyek leselkednek rám a környezetemben. Bizonytalanságérzet, kiszolgáltatottság. Gyötrő gondolatok, haszontalan vagyok, terhére vagyok mindenkinek, miért is élek, minek vagyok, mi lesz velem egyáltalán. Olvastuk, ült az út mellett. Nem az úton haladt, mint a többi ember, határozottan és céltudatosan előre, erre nem volt képes. Még arra sem volt képes, hogy bár onnan az út mellől, de látva az ott haladókat, legalább a szavaival biztassa őket. Kiszorult az utca forgatagából, de kiszorult az élet forgatagából is. Perifériára sodródott. Koldulnia kellett. Koldulnia, hogy egyáltalán legyen mit tenni neki napról napra. Megaláztatások, talán fásultság, minden mindegyérzés. Hosszú, sötét alagút, melynek nincs vége. Nem is kell azonban ahhoz fizikailag vaknak lenni, hogy ismerősek legyenek ezek az érzések, ezek a lelki állapotok számunkra. Erről a vakról azonban ezt is olvastuk, hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Ez pedig azt sejteti, hogy neki még nem volt minden mindegy. Mert hogyha az lett volna, akkor nem foglalkoztatta volna őt az, hogy most kik mennek el ott mellette. Miért ez a sok ember, miért gyűlt össze? Legfeljebb az a gondolat villanyozta volna fel egy kicsit, hogy miután sokaság halad arra, most egy kicsit több pénzre számíthat, a tányérkájába több pénzdarab fog belekerülni. Ő azonban megszólított embereket, vállalva azt is, hogy leszidják, hogy újra megalázzák, csak hogy kiderüljön, hogy kik is azok, akik éppen arra tartanak. S lám a kérdéseire választ kap. A názáreti Jézus megy arra. S a vak nem csodálkozik ezen a válaszon. Jó, jó, a názáreti Jézus érkezik a városba, de miért van körülötte ennyi ember? Nyilván már hallott Jézusról. Ezért is kiállt fel abban a pillanatban, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. S hiába csitítják, annál inkább kiáltozik, nem tudják leinteni, kiált újra és újra, s nem hiába. Mert egyszer csak megfogják a kezét, s aztán már ott állhat Jézus Krisztus előtt. S felhangzik a kérdés, mit kívánsz, mit tegyek veled. Na de nem felesleges ez a kérdés? Egy vaktól ilyet kérdezni, hogy mit kívánsz? Hát nem nyilvánvaló, hogy látni szeretne? Hányszor álmodozhatott már erről, hogy milyen jó is lenne látni, hogy mi történik körülötte, hogy milyen az a világ, amelyben benne él, hogy milyenek azok az emberek, akiknek csak a hangját hallja. Vajon valóban annyira egyértelműen adódik ez a válasz, amely végül is az ő szájából hangzik, azt, hogy lássak. Mit kívánsz, hogy mit tegyek veled? Kívánni lehet ezt is, azt is. De ott van ennek a kérdésnek a második fele, amely gondolkodóba ejt. Mit tegyek veled? Mit várhatok én egyáltalán a kérdezőtől? Azt, hogy néhány pénzdarabot odavet nekem ő is, mint ahogy azok az emberek, akiknek a szíve még meg tud indulni a nyomorúságon, cselekszik ezt. Esetleg néhány kedves szót is kapok. Az együttérzése megnyilvánulását is megtapasztalhatom. Netán jobb életet, hogy kézen fog, és elvisz engem magával, elvisz a saját otthonába, és gondoskodik rólam. Vagy még ennél többet is remélhetek? Ennek a vaknak Jézus Krisztus előtt állva már nem alamisnak kellett. Ott nem arra vágyott már, hogy pénzdarabok hulljanak a tányérkájába. Neki világosság kell, új élet kell. Nem jobb élet kell neki, hanem más élet. Jó volna, hogyha egészen fölfognánk a kettő közötti különbséget. Ha egészen elhinnénk, hogy nem az a bajunk, hogy kevés kerül a tányérkába, hogy kevés van a pénztárcánkban, hogy kevés kerül a bankszámlánkra. Nem az a bajunk igazából, hogy kevés szeretetet, megértést kapunk talán. Mert ha többet kapnánk, akkor sem változna meg jelentősen az életünk. Nem többre, hanem másra van nekünk szükségünk. Mert olyanok vagyunk, mint azok a rabok, akik különböző börtönökben vannak bezárva, vastag falak, sűrű rácsok mögött, és azon panaszkodnak, hogy túl híg a leves, hogy alig van benne valami, hogy túl kevés a kenyér, hogy durvák az őrök, kemény a fekhely. Meg kellene ennek változtatni. Pedig tulajdonképpen csak egyetlen egyre lenne szükségük igazából. Arra, hogy kikerülhessenek onnan a börtönből. Ki a szabadba. Hogy szabadon élhessenek, ahol aztán lehet, hogy az a leves továbbra is híg, de egészen másképpen esik. Meg lehet, hogy az a kenyér továbbra is kevés, de mégis annak a kevésnek is sokkal jobb az íze, ahol még a földön is jól lehet aludni, mert más az az élet. Nem több, hanem egészen más. Nos, ez a vak ezt az egészen mást kérte, világosságot kért az Úr Jézus Krisztustól. De hogy én mit remélek tőle, mit kérek tőle, az függ attól is, hogy kinek tartom én a kérdezőt. Mit gondolok róla? Kinek látom őt, mit hiszek én róla? Ez a vak hitte, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Ezért is nevezi Dávid fiának. Ebből a megszólításból ez derül ki. S hitte azt is, hogy ha a megváltó a Messiás akarja, akkor megkönnyörülhet rajta. Van hozzá hatalma. És ezért kiáltozott így, könyörülj rajtam. Hitt benne. Hitte azt, hogy ki lehet jutni a sötét alagútból, amelyről úgy tűnt, hogy nincs vége. Ki lehet kerülni, jutni a régi életből. Az egyik dicséretünk, a 251. dicséretünknek a 6. és 7. versszaka ezt mondja az Úrról. Így fogalmazott az ének szerzője, Rádai Pál: imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és édvezítőmet, megszentelőmet és erősítőmet, én Istenemet, egysegítőmet. Imádlak téged, urát kezdetemnek, urát végemnek és egész életemnek, fő szerző okát a természetnek, halálnak urát és kegyelemnek. Hisszük-e, hogy az, aki szent lelk által most is itt is ebben a templomban jelen van, valóban az, akinek mi énekelni szoktuk, meg mondogatni szoktuk? Mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt válaszolta: Uram, hogy lássak. Milyen rövid és egyszerű kérdés, és milyen rövid és egyszerű válasz. Rövidebb már nem is lehetne. Így csak azt kérdez, akinek hatalma van. És így csak az válaszol, akinek hite van. Jézus most bennünket is kérdez, akik itt ülünk. Nem volna jó választ adni neki? Végre úgy igazán szívből jövően. Uram, hogy lássak, azt kérem, azt cseleked velem. Uram, hogy végre már ne szerepet játszak, hanem éljek. Uram, vedd el az élet pótlékaimat, a pótszereket, és add az igazi életet. Uram, azt kérem, hogy ne azt lássam, ami nincs, hanem amit adsz. Uram, gyógyítsd meg önző énemet. Uram, azt kérem, hogy ne gyűlöljek, és ne kívánjam a másét szüntelen. Ami nyomorúságos életünk beteg közepét mondjuk ki, mert csak ezt érdemes. Ezt néven nevezni és kimondani. Azt, ahonnan minden baj kiindul. Ahonnan minden fájás kisugáltik. Azt az egyet, mint az orvosnál is, amikor odamutatunk, rámutatunk, itt fáj, doktor úr. Ő, azaz Jézus Krisztus, látja az életünkben ezt a részt. Ezt a beteg középső részt. Oda néző most is. Csak talán úgy van, hogy mi nem tudjuk követni tekintetét, mert ahhoz előbb látnunk kell. Mert nézni ugyan nézünk, de hányszor nem látunk igazán. Kérjük hát azt, amit ez a vak is kért. Uram, hogy lássak. Erre van igazán szükségem, hogy meglássalak téged, Úr Jézus Krisztus. És aztán lehet, hogy amikor így végre belenézünk igazán Jézus Krisztusnak a szemébe, akkor észre kell vennünk azt, hogy ez a szelíd szempár lassan túlnéz rajtunk, és hogyha követjük a tekintetét, akkor észrevesszük, hogy ingyen cseléddé lett mellettünk az, akinek egyszer a csillagokat hoztuk volna le az égről. Vagy meglátjuk, hogy kenyérkereső gép lett mellettünk a férjünk, pénzautómata. Mikor belenézünk így Jézus Krisztus szemébe, és követjük az ő tekintetét, meglátjuk az édesanyánkat, és észrevesszük, hogy megöregedett, megfáradt, és eddig mit is kapott tőlünk. Mama, már megint nincs kész, mama, hányszor megmondtam, hogy... Lehet, hogy meglátjuk a gyermekeinket, így Jézus Krisztus tekintetét követve, és elszorul a szívünk, mert rádöbbenünk, hogy nem is ismerjük őket igazán. Nem tudjuk, hogy mi lakik a lelkükben, mi van belül bennük. Mert amikor otthon vagyunk, és akkor is a közös játék, vagy éppen a közös munka, a közös tevékenység helyett, ott ül az a gyermek talán a televízió előtt, nézi a valóságsókat, meg az egyéb mérgező és lélekromboló műsorokat. Élünk egymás mellett, és nem tudjuk igazából, hogy kinek mi fáj, vagy éppen mi az öröme, mi foglalkoztatja. Ha Jézus Krisztusra nézünk, és követjük a tekintetét, akkor lehet, hogy az, akinek Isten sosem adott gyermeket, az észreveszi a gyülekezetbe járó gyermekeket. Vagy észreveszi egyáltalán a gyülekezetet, az Anya Szent Egyházat, aki már olyan régen várja a szolgálatunkat és a szeretetünket. Ez a vak így szólt: Uram, hogy lássak. Ezt kívánom, ezt szeretnék, ezt cseleked velem. Nos, nekünk is erre van szükségünk. Mondjuk ki végre. Uram, hogy lássak. Lássam meg végre már mindazt, amit eddig eltakarhatott a világnak a kincse, hadd tegyem idézőjelbe. Hadd vegyem észre mindazt, amit szerinted észre kell vennem. Induljunk el így, mi is, Jézus Krisztus után, hiszen erről a vakról azt olvastuk, hogy azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve az Istent. Elmehetett úgy, azzal az örömmel és boldogsággal, hogy láss, a hited megtartott téged. Kiáltsunk mi is, könyörögjünk mi is, ne elégedjünk meg ennél kevesebbel, hanem kérjük, hogy hadd mehessünk mi is így el most innen, az Isten házából, hogy aztán látva bennünket, az életünket, az itteni nép is, mindazok, akik körülöttünk élnek, hadd dicsőíthessék az élő Istent. Ámen. Kettőszázhuszonötödik dicséretünket keressük meg. Negyedik és ötödik verszakait énekeljük válaszként Isten szavára. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk azt, hogyha eddig talán valaki azt mondta volna nekünk, hogy nem látsz jól, vak vagy, akkor olyan hevesen tiltakoztunk volna. Akkor azt mondtuk volna, hogy de hát én minden tisztán látok, jól látom a dolgokat, jól tudom értékelni mindazt, ami történik velem is, meg körülöttem is, ennek a világnak az eseményeit is. Látok én mindent, látom a körülöttem lévőket is. Úrunk, bocsáss meg ezt nekünk, és köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk. Szavad nyomán, tanításod nyomán, és lelked munkája által rá kell döbbennünk arra, hogy mennyire nem látunk, és mennyire nem láttunk. Hogy mennyire nem ismerjük valóban, még azokat sem, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mennyire nem ismerjük a házastársunkat, a gyermekeinket. Hogy mennyire nem látjuk azt, hogy ki milyen teher alatt roskadozik már talán, nem vesszük észre ezt, mert csak a magunk dolgaival, csak a magunk boldogulásával vagyunk elfoglalva. És mennyire nem tudtuk jól értékelni igazából az eseményeket sem. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ilyen türelmesen foglalkozol velünk, de olyan jó lenne, hogyha nem élnénk vissza türelmettel, szeretetettel, hanem oda tudnánk állni egészen eléd, úgy, ahogyan ez a vak tette. Őt vezették, segítették, de bármi is el tudnánk fogadni a segítséget ebben. Bocsásd meg, hogy mi olyan önérzetesek vagyunk, hogy még sokszor ezt is megakadályozzuk. Majd én, majd magam. Jól tudok én mindent, meg tudok én mindent oldani. Úrunk, bárcsak rádöbbenhetnénk igazán arra, hogy mennyire rá vagyunk mi utalva a te kegyelmedre. Hogy mennyire elrontjuk mi az életünket nélküled. Hogy milyen szegények vagyunk mi valójában. Még akkor is, hogyha talán anyagilag jól állunk. De milyen üres a lelkünk, a szívünk, milyen üresek a kapcsolataink. Mennyire nincs igazi tartalma az életünknek, nincs igazi célja. Csak pillanatnyi célok, megszerezni ezt, azt, megvásárolni, elérni. De messzebbre már nem látunk. És mennyire nem számolunk a cselekedeteink következményeivel sem. Sokszor nem is érdekel bennünket igazán. Még az sem, hogyha másoknak fájdalmat okozunk azzal, amit tettünk. Úrunk, bárcsak tudnánk igazán kiáltani mi is hozzád, és úgy szeretnénk most így könyörögni. Dávidnak fia, könyörülj meg rajtunk is. Hadd láthassunk, és hadd újulhasson meg az életünk. Bárcsak nem mindig többre vágynánk, hanem másra vágynánk. Látnánk meg a kettő közötti különbséget, értenénk meg, és döbbennénk rá erre is, hogy igen, nekünk másra van szükségünk, és nem mindig többre. Köszönjük neked, hogy lehet másmilyen életet élni. Így áldunk és magasztalunk Istenünk egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Az ő golgotai kereszthaláláért, hiszen ezért kaphatunk mi tőled bocsánatot, és ezért kezdhetünk új életet. Köszönjük ezt neked, és úgy kérünk, hogy légy velünk a hétköznapokban is. Bárcsak tudnánk most úgy elmenni innen, hogy megragadjuk kegyelmedet, hogy engedjük, hogy a szemünket megnyithasd, és aztán a hétköznapokban is már így végezhetnénk a mi feladatainkat, úgyhogy rád figyelünk, és téged kérdezünk, hogy mi a célod velünk, mi a terved velünk, mit is kell tennünk egy-egy nap, s így kérnénk azt is, hogy hadd láthassuk meg, hogy kik azok, akikhez nekünk kell odafordulnunk egy-egy jó szóval, bátorítással. S így látnánk meg a magunk feladatait és szolgálatait itt a gyülekezetben is, a te országod építésében. Könyörülj meg ebben is rajtunk. Hozzuk eléd, Urunk, imádságunkban a betegeinket, hozzuk eléd a szomorú szívűeket, gyászoló testvéreinket. Kérünk, hogy te légy a könnyek letörlője, te, aki a vigasztalás atya vagy. Add nekik is lelkedet, mely erőnek, szeretetnek lelke, mely a vigasztaló, az igazi vigasztaló. Maradj velük is, kérünk így kegyelmesen. Hozzuk eléd imádságunkban egyházunkat s egész népünket, s könyörgünk megújulásáért. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Így holnap estére, amikor 6 órai kezdettel istentiszteletünk lesz, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 15 órai kezdettel konfirmációi előkészítő óra lesz, 6 órától ifjúsági bibliaórákat tartunk, este 8 órától pedig bibliakör lesz. Egy hét múlva vasárnap pedig a szokott időben 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben, a gyermekek számára gyermekistentisztelet van. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap az istentisztelet előtt újra lehetőség lesz énektanulásra. Mint ahogyan már egy vasárnap itt az elmúlt hetekben megtehettük ezt a fiataljaink vezetésével, segítségével, így most ezen az elkövetkező vasárnapon is, és most a gyülekezeti énekeskönyvünkből tanítanak meg egy olyan éneket, amely kevésbé ismert, vagy talán sokak számára ismeretlen is. Szeretettel hívjuk erre is a testvéreket, tehát akik szeretnének éneket tanulni, azok kicsit hamarabb 3:45-re jöjjenek. Ahogyan már egy héttel ezelőtt is hirdettem, április 4-én délután 3 órai kezdettel szeretett vendégséget tartunk, mely szeretett vendégségre a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek a munkatársai közül érkeznek ketten, és ők számolnak be ennek a szövetségnek a tevékenységéről. Ők gyermekek között hirdetik az evangéliumot, tehát országszerte viszik különböző örömhírklubok, nyári táborok és egyéb rendezvények keretében az Isten szeretetéről, a Jézus Krisztus áldozatáról, és hogy az mit is jelent szóló jó hírt. Készüljünk imádságos lélekkel erre a szeretet vendégségre is. Csendes hetünket is továbbra is hirdetem, amely július 5-től 11-ig lesz Sopron mellett. Bátorítjuk a testvéreket, hogy jöjjenek el erre a hétre, hiszen nagyon jó a mindennapok rohanásából kikapcsolódni és egy hétre megállni, nem csak úgy, hogy elengedem magam, hanem az élő Isten színe előtt. hogy ő szólhasson hozzánk, ő beszélhessen velünk, és így az életünk meggazdagodhasson, és hogy valóban felfrissülhessünk. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Jelentkezéseket várjuk tehát. Varga András testvérünknél lehet befizetni az előleget is, amely 5000 forint. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Most különösképpen is Werner Gittnek a Csodálatos ember című könyvét és Bodenbergnek a Kérdéseim, Isten válasza című művét. És iratterjesztő testvérünk kérésére hirdetem azt is, hogy mától már nagy választékban kaphatók igés húsvéti lapok is. Az elmúlt héten két alkalommal kellett megállnunk Rabatal mellett. Elbúcsúztunk Kovács Jenőné Molnár Sára Etelkától, aki 1927. november 22-én Tengődön született, és ez esztendő február 26-án Budaörsön hunyt el. Tegnap kísértük utolsó földi útjára Gönci Pál testvérünket, aki a gyülekezetünknek is tagja volt. 1911. július 26-án született Szászfán, és ez esztendő március 6-án Budaörsön hunyt el. Istentől kívánunk erőt, vigasztalást és békességet gyászoló testvéreinknek. Az adakozás lehetőségét hirdetem végül. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 465. dicséretünket keressük meg. 465. énekünket énekeljük mind a négy versével, az utolsó, azaz negyedik verszakát majd fennállva. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet ne vesse meg. Szelíd szemed, Úr Jézus. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.